Isten. Magasztalva és áldva legyen a mi Istenünk, hogy valóban nem szükség, hogy szomorúak legyünk, hanem örömmel szolgálhatunk az Úrnak, mert az ő békességében és az ő örömében részesített, illetve a mi szívünkbe helyezte azt. Nem a mi saját örömeinkben örvendezünk, nem mi eszközöljük ezt az örömöt, hanem az ő örömében vagyunk. Ezért szolgálhatjuk őt örömmel ezen a földterülethez kötött időben, mert így áll írva ebben az énekben, itt ehhez a földterülethez kötött időben szolgáljuk őt hitben, ott azonban meglátjuk őt úgy, ahogy van. Szemtől szemben. Szeretteim, tudatosak vagyunk afelől, hogy amikor az Úr Jézus ezen a földön volt, és mikor megfeszítetett, és azután is, az ő feltámadása után egyesek nem akarták hinni, és ragaszkodtak ahhoz, sőt, követelték, hogy tekintetbe vegyék őt, meglássák őt. És amikor látták, őket találkozott velük, azt mondta, miért nem hittetek, miért nem tanúsítottatok hitet, mert boldogok, akik nem hisznek és látnak. Szeretteim, ha most nem is látjuk, de hiszünk teljes szívből, és eljön a pillanata annak, hogy kinyilatkoztatja magát nekünk, és vele leszünk, nála leszünk örökké. És ha örvendezzünk ennek, legyünk háládatosak érte. És ez az énekíró annyira egyszerűen és mégis mérehatóan mondja, hadd bízzunk benne itt a földterülethez kötött időben, és ott fent meglátjuk őt szemtől szembe, és ezt szeretnénk tenni ma reggel is. Mielőtt imádkozunk, hadd olvassak egy rövid Zsoltár verset, talán a Zsoltár 89-ből, és azután közösen fogunk imádkozni. Itt olyan csodálatosan írva áll, Uram, a te kegyelmességet, a te irgalmasságodról akarok örökké énekelni. Nemzedékről a legmesszebb nemzedékekig hirdetem hűségedet, mert te, Uram, ígéretben adtad azt, hogy örökké legyen felépítve a te kegyelmi szövetséged. Hűségedet szilárdan akár az eget megalapoztad. Egy szövetséget kötöttem a választottammal. Megesküdtem szolgámnak, Dávidnak, örökre fenntartom utódaidat. Minden időre felépítem trónodat. Csodálatos szava Istennek, amit most felolvastunk. Istennek ez az embere azt mondja itt, az Úr kegyelme, az Úr irgalmasságról akar énekelni örökkön, örökké a legmesszebb nemzedékekig. A te hűségedet hangosan magasztalni, hirdetni. Szeretteim, nem tudom, de úgy hiszem, nem tehetünk másképp. Ha az Úrral találkoztunk, nem tehetünk másként, mint hogy Isten irgalmasságát, az ő kegyelmét az emberekkel is megismertetni, és az ő hűségét hangosan énekelni talán minden napon, és életünk minden idejében. Legyünk fiatalok, vagy előre haladott korban érkezettek, ezen nem változtat semmi az életünkben, hanem megmaradunk annak hűségesen abban, aki kiválasztott bennünket, aki eleve elrendelt bennünket, aki az ő népévé tett bennünket, és így nem tehetünk másként. Legyünk fiatalok, legyünk előre haladott korban, ebben a testben nem tehetünk másként, mint ami Urunk kegyelmességét és irgalmasságáról énekelni, és az emberekkel megismertetni. Szeretett testvéreim és testvérnők, ez valami csodálatos. Nem úgy, hogy változatos állapotban vagyunk, mint némelyek, egyszer hívő állapotban, azután hitetlen állapotban, tehát változékonyan. Nem. Az Isten kiválasztottai eleve elrendelésben részesültek, és tudatosak afelől, hogy életük, tudatosak abban, kiben hisznek, életük minden napjában, kihez ragaszkodnak. Számukra nem létezik a változatos állapot egyszer így, egyszer úgy. Vegyük tekintetbe Isten valódi embereit egyszer. Ők életük első percétől Isten irgalmasságáról, Isten kegyelméről tanúvallomást tettek, és írtak egy Pál apostol, akinek megjelent Isten kegyelme, akinek kinyilatkoztatta magát az Úr a Damaszkuszba vezető úton. Ő magasztalta az Urat nagyok és kicsinyek előtt, királyok és alacsonyrendű emberek előtt is. Nem riadt vissza, nem volt bátortalan, hanem az Úr irgalmasságát, az Úr irgalmasságáról beszélő napirenden volt számára, mert Te, ó Uram, ígéretben adtad azt, hogy örökké legyen felépítve a kegyelem szövetsége, hiszen éppen erről van szó, nem egy napra, nem két napra, ma így, holnap, változatosan, hanem Isten kegyelmi szövetsége fel lett építve, fel lett állítva. Így, ahogy éppen olvastuk, örökké legyen felépítve, örökké legyen létesítve a kegyelmi szövetség. És ez a kegyelmi szövetség fel lett építve, létesítve lett örökkévalóan, szeretteim, nem változatosan, egyszer így, egyszer úgy, hogy ne tudnánk, hogy hova tartozunk. Nem a tanítás minden szele után szerint igazodni, nem, hanem mondhatjuk, hogy megajándékozott Isten kegyelemmel, hogy úgy, ahogy tegnap este is hallottuk Isten szavában, hogy az ő szavához mérten igazítsuk életünk menetét tökéletesen. Annyira örvendezünk és hálások vagyunk. Örökké legyen felépítve vagy létesítve a te kegyelmi szövetséged, és valóban bekövetkezett a valóságban. Isten nem vonta vissza az ő szavát, nem hátrált meg. Az emberek meghátrálnak, visszavonhatják az ő szavát, de Isten nem fogja visszavonni az ő szavát, amit egyszer kimondott, az örökké valóan fennáll. Ó, mennyire csodálatos! Örökké legyen felépítve a te kegyelmi szövetséged, hűségedet szilárdan, akár az eget megalapoztad. Szövetséget kötött, egy szövetséget kötöttem a választottammal. Ó, igen, de nem csak Dáviddal, hanem valamennyi választottaival, mind a mai napig, napjainkig. Ebben áll a rendkívüli, a csodálatos, és ez meg kellene örvendeztessen bennünket, és szolgáltok az Úrnak örömmel. Ez az ő parancsa. Ez a rendelkezés, ez a nyomatékos kérése. Ó, nem tudom. Dávidnak azt mondta az Úr, örökre fenntartom utódaidat, minden időre felépítem trónodat. És mondhatjuk, hogy azt, amit az Úr ígéretben adott, az betartja határozottan. Hadd örvendezzünk és legyünk hálásak mindezekért a szavakért. Hadd szolgáljunk neki örömmel ma reggel is. Hadd imádjuk őt ma reggel is. Közösen álljunk fel erre. Halleluja. Hűséges Istenünk, ma reggel is eljöttünk ide, erre a helyre, a te csodálatos és magasztos és dicsőséges Jézus nevedben. Köszönjük neked, Uram, hogy a te kegyelmi szövetséget fel lett állítva, létesítve lett, és nem csak egy napra vagy két napra, nem csak egy évre vagy két évre, hanem létesítve lett örökkévalóan, és fennáll örökkévalóan, Uram. Dicsőség is magasztalva legyen a te örökkévaló neved, Uram, amit te ígéretben adtál, azt határozottan megtartod. Annyira hálásak vagyunk ma reggel is, hogy imádhatunk téged, hogy jöhetünk hozzád a te színed előtt, hogy feltekinthetünk te reád. Hűséges Úr Jézuson, kérünk téged bensőséges. Véj el mindent róla, ami nem nincs tetszésedre, és hadd legyen nyilvánvaló a te dicsőséged szívünkben, életünkben kihatóan, hogy örömmel valljunk téged, valljuk a te irgalmasságod, úgy, ahogy ez az énekíró is úgy írja, hogy szolgáljatok az Úrnak örömmel. Ez az ő parancsolat, ez a nyomatékos kérése. Uram, nem akarjuk elfelejteni senkit, imádságunkba foglalkozni, bárhogy milyen idő vesz körül, Uram. Látjuk, hogy a tanítványok is börtönbe kerültek egy időbe, de mégis ott hozzáfogtak a te nevedet dicsérni, és a te nevednek dicsőre énekeket mondani. Szeretett Uram, köszönjük, hogy szabadok vagyunk. Ó, a mi énekeink még magasztosabb, még dicsőségesebb kellene legyen, Uram. Ó, Uram, ajándékozz meg kegyelemmel, hogy megfelelő módon tehessük. Magasztalunk téged, dicsőítjük a te magasztos nevedet, légy velünk továbbra is, Uram, és áld meg a te kegyelmed gazdagságából. Ez az imádságom az Úr Jézus nevében. Amen. 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 Hadd foglaljunk helyet. Ma délelőtt szeretnék röviden arra utalással lenni, amit Isten időnkben végzett, mert némelyek számára talán nem egészen olyan bizalmas, olyan meghitt, olyan gyakori, hogy az Úr valóban természetfeletti módon, de láthatóan is leereszkedett, beszélt és megbízatásokat adott. Szeretnék, mielőtt a képeket megmutatom a folyóiratokból, az Egyesült Államokból, amit magammal hoztam, szeretnék az Ezékiel próféta könyvéből olvasni, és pedig az Ezékiel próféta első fejezetének, Ezékiel próféta első fejezetének a 28. versétől. A 28. versétől, igen. A körülötte levő fényözön olyannak látszott, mint a szivárvány, amely a felhőkön szokott lenni esős napon. Ilyen volt az Úr dicsőségének a látványa. Ilyen volt az Úr dicsőségének a megjelenése. És amikor megláttam, tekintetbe vettem, arcra borultam, és hallottam egynek a hangját, amint megszólal. Hadd imádkozzunk. Mennyei Atyánk, kérünk téged ezekben az órákban, vagy ebben az órában egész különös módon, hogy légy közzel való hozzánk, légy közzel hozzánk, ajándékozz meg kellő megértéssel, és minden hitetlenséget, minden kétséget védj el rólunk, távolíts el, és hozd létre az összeköttetést velünk, ajándékozz meg kegyelemmel, hogy összekötve legyünk veled. Magunkat egész tudatosan a bárány vére oltalma alá állítjuk, és a te szent szellemet ihletése alá. Mély tisztelettudattal szeretnék arra utalással lenni, és arról beszélni, Uram, amit te napjainkban végeztél. Uram, a te kinyilatkoztatásod szent, a te szavad szent, mert te magad szent vagy. És kérünk téged, Uram, szentelj meg bennünket is a te igazságodban. Legyen, hogy a te szellemed szent legyen mi bennünk, megszenteltessék mi bennünk, és igazolja a te szavadat. Légy segítségünkre, és légy közzel valónká az Úr Jézus nevében. Amen. Hadd foglaljunk helyet. Ma tudatosan elhoztam magammal túlról, tehát az Egyesült Államokból a folyóiratokat, az egyik a Life magazin. Ti határozottan a közleményekben hallottatok már róla, és ezt a felhőnek ezt a megjelenését láttátok ezen az oldalon, itt ebben a nagy folyóiratban, magazinban, amely magazinban az időben nyilvánosságra lett hozva, amikor az Úr Branham testvérnek megjelent a felhőben február 28-án 1963-ban. Természetesen, hogy a felvétel egy több mint 300 kilométer távolságból lett téve. Itt a Science magazin, magyarul tudományos folyóiratnak nevezik. Itt az első oldalra le van fényképezve, tehát a felhő ugyanaznak a jelenete. Ha Isten szavában olvasunk, még több újságból megjelent cikket elhoztam magammal, talán nem olyan fontos, de aki tekintetbe akarja venni, elhoztam magammal, megnézhetitek magatoknak. És a legismertebb fénykép ez talán, amikor az Úr a tűzfelhőben leereszkedett, és tudatosak vagyunk afelől, hogy ugyanaz a dolog kétszeres módon van leírva, egyszer felhőoszlopnak, és egyszer tűzoszlopnak, de egy és ugyanarról a dologról van szó. Nem tért ki a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. Így áll írva 2 Mózes 13.22. Mindkettő Isten ugyanannak a dicsőséges megjelenése volt. Ezen a módon az Úr Izrael népét kísérte a 40 év vándorlásuk idején, mert nem tért ki a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. Ha a Bibliában olvasunk, itt például Ezékiel prófétából olvastunk, hogy láttam az Úr dicsőségének a megjelenését, akkor egészen másképp áll a dolog, mintha ma azt mondaná egy ember, ó, én átéltem Isten dicsőségnek. Talán azt véli, hogy egy élményre van utalással, amelyel kifejezésre jutatni az ő élményét, de hogy látott ennél fogva, vagy hallott valamit, ez még megjegyzés nélkül kell hagyni, ez még kérdéses dolog. Azonban, ha a proféták az Úr dicsőségére voltak utalással, akkor láttak is valamit, akkor valami természetfeletti átéltek, és ez volt az Úr megjelenésének, az ő feltárásának a módja, az ő arculata. Az emberek nem az Urat látták, hanem a burkolatát, az alapformáját, annak a mintaképét, az a dicsősége betöltötte. Például, amikor az Úr megszületett ott Betlehemben, az áll írva, és az Úr dicsősége megjelent a pásztoroknak. Az Úr ott megszületett, de az ő dicsőség, az Úr dicsőségi, az ő a természetfeletti fényfelhő megjelent ott a pásztoroknak, ott a mezőn. És elhangzott a hang, ma született nektek Krisztus, az Úr a Dávid városában. Ez a dicsőségnek a fellege, majdnem 2000 év eltelte után, legelőször látható módon megjelent, és ebben áll a rendkívüliség. Ha a egyháztörténelem folyamán ismételten bekövetkezett volna ez a jelenség, ez időben ebben, tehát nem lenne semmi különlegesség, de éppen ebből kifolyólag, hogy a majdnem 2000 év folyama alatt valami hasonló nem következett be. Ebben áll a rendkívüliség. És most feltevődik a kérdés, miért következett ez a dolog éppen a mi generációnkban be? Miért jelent meg az Úr a napok végén, a kegyelem idejének a végén? Miért éppen a mi generációnkban, a mi időnkben, ugyanazon a természet feletti módon ismertettem meg magát, lepleztem le magát, úgy, ahogy csak az Ótestamentumban, a Mózes napjaimban, és itt az Ezékiel esetében, Dániel is látta az Úr dicsőségének a megjelenését, és azután látták a pásztorok, Pál apostol éppen úgy átélte az Urat a fényfelhőben, a világosságában. A világossága annyira rendkívül volt, hogy a szeme megvakult, és nem látott többet. Amikor feltette a kérdést, ki vagy te, Uram? Jött is a felelet, én vagyok Jézus, akit te magad kergetsz, üldözöl. És kit üldözött tulajdonképpen? A hívőket. És kik voltak a hívők? Ők az Úr Jézus testének a tagjai voltak. És minden, ami az öveit érte, az őt érte. Következetesen bármi legyen az, amit a legcsekélyebbekkel teszünk az ő tagjain, azt ő rajta végeztük, ő rajta tettük. Tudatosak vagyunk afelől, hogy Pál apostolnak egy rendkívüli elhivatása volt, és mert ebben az isteni megbízatásban részesedett, nem csak egy olyan dolog volt, amiről ő gondolkozott, hanem egy közvetlen megbízatása az Úrnak. Valóságban bekövetkezetten kellett legyen egy közvetlen megbízatás, mielőtt neki láthatott volna a feladat elvégzésének. És pontosan ez volt a helyzet. Az Úr megjelent neki a fényfelhőben, az ő dicsőségének rendkívüli világosságában, és hozzáintézte az ő szavát. Attól a naptól fogva, nagyok és kicsinyek előtt, magasrangúak és alacsony rendűek előtt tanúvallomást tett arról, amit átélt. Senki nem tudta megkérdőjelezni neki. Mégis voltak testvérek az ő idejében is, akik feltették a kérdést, kicsoda legyen ez a Pál apostol, mit gondol magáról, és nem hallgattak arra, amit mondott. Ez a helyzet nem csak ma áll így fent, hanem már mindig is így volt. De ahogy tegnap olvastuk, aki Istenből van, az hallgat Isten szavára, és ha valaki az Úr Isten szavával van megbízva, elküldve, kötelezően hallgatnia kell arra, amit Isten mondott. Ezékiel látta az Úr dicsőségének a megjelenések, le tudta írni, és azt is mondja, hogy a körülötte lévő fényözön olyannak látszott, mint a szivárvány, amely a felhőkön szokott lenni esős napokon látszik. Ilyen volt az Úr dicsőségének a látványa körös körül. Ilyen volt az Úr dicsőségének a megjelenése. És amikor megláttam, vagy tekintetbe vettem, arcra borultam, és hallottam egynek a hangját, amint megszólalt. Pontosan így következett be a Branham testvér esetében is. Senki ne gondoljon arra, hogy olyan ostobák lennénk, csak egy napot is elpazarolni azzal a gondolattal, emberi imádatot, vagy emberi kultuszt gyakorolni, vagy űzni. Korán sem gondolunk erre, de pontosan úgy korán sem gondolunk arra, figyelmen kívül elhaladni amellett annak tekintetbevételén nélkül, amit Isten közel hozott hozzánk, megfoghatóvá te, ez lehetetlen. Az amellett, amit Isten közel hozott hozzánk, megfoghatóvá tett, amellett nem mehetünk el, hogy figyelembe ne vegyünk, és hogy megálljunk mégis előtte. Tegyük fel, és ezt nem csak feltesszük feltételesen, hanem ez isteni tényállás, hogy az Úr Branham testvérhez intézte az ő szavát, az ő gyermekkora óta szólt már hozzá, és ő utalással tudott lenni arra, hogy az első, amire emlékszek, egy látomás, amiben részesített Isten, még mielőtt valamit is gondolhatott, vagy tehetett, végezhetett volna, vissza tudott gondolni arra, hogy egy látomást látott. És azt mondja szó szerint, hogy még nem volt 3 éves, amikor ez bekövetkezett. Egy valami pongyolaféleséget, valami köntöst, köpenyt hordozott, úgy, ahogy a gyermekek akkor jártak, és azt mondta, a bátyám bejött a teremben, hó volt a lábán, és oda mentem, hogy letöröljem lábairól a hót, a havat, mert ellátogatott hozzánk, és amikor ezt meg akartam tenni, láttam egy látomást. Képzeljétek el, egy kicsi gyermek, aki alig tudott még járni, és mégis profétaként született. Ezt ismételten hangsúlyozva hallottuk, hogy a proféták nem az ő megtérésük után lesznek proféták. Ők profétákként születnek be ebbe a világba, vagy születtek be ebbe a világban. És hogy tudatosak legyetek e felül, hogy ez a Bibliában is írva áll, fel is olvasom nektek, mert állíthatunk valamit, de ha nem állna a Szentírásban, meg lehetne kérdőjelezni, el lehetne felejteni. Itt az áll írva a Jeremiás első fejezetének 7. versében, mégis az Úr ezt mondta nekem, ne mondd nekem, hogy még túl fiatal vagy, mert ahova csak elküldelek téged, oda menj el, és tégy mindent köszíré abból, amivel megbízlak téged. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megoltalmazlak téged. Hogy megoltalmazlak téged? Így szól az Úr kijelentése. De egy más ígére akartam utalással lenni, tudnék a negyedik versre. Ekkor az Úr ígéje így szólt hozzám. Még mielőtt megformáltalak téged az anyamében, már kiválasztottalak téged. És mielőtt a világra jöttél, napfényt láttál, megszenteltelek, vagy felszenteltelek téged, a népek prófétájává rendeltelek el téged. Még mielőtt meglátta volna a napvilágot, ennek a világnak a napvilág, még mielőtt az anyamében meg lett volna formálva, Isten kiválasztotta, elrendelte őt a népek prófétájává. A prófét, az üdvtörténelmi jelentőséggel kapcsolatos próféták, az ő hírnökei, az ő anyamétől kezdve elrendeltettek arra, az ő szavának hordozói és hírnökei lenni, és az ő akaratának teljesítői, és nem alkusznak hússal és testtel, hanem Isten beszél szemtől szembe velük, és isteni elhivatásuknál fogva az ihletéshez mérten hirdetik az Isten szavát. Így volt valamennyi prófétákkal, és egy majdnem büszkeségre akartam utalni, bocsássatok meg, talán nem egészen ide tartozik ebbe a területbe, de mégis kifejezésre akarom jutatni. Egy szívből jövő eredő büszkeséggel, egy méltóságérzettel, öntudatosan, de nem hivalkodóan, nem kérkedően, hanem öntudatosan, méltóságérzettel tekintek arra, amit Isten végzett. Az ő választására, amit ő, ahogy ő döntött, hogy ebben az egyszerű emberben, a Kentucky erdőiből, egy hegyi Willi, így nevezték őt mind. Egy hegyi Willi valaki, olyan valaki, aki a nyelvtant nem sajátította el, aki nem mestere annak, de mégis különbséget tud tenni jobb és bal között, és úgy hiszem, ez annyira nagyon fontos. Istennek ez az embere Istentől kifolyólag hányszor hirdette az ő szavát, de mások lenézően tekintettek rá, azt mondták neki, Billy, get next to yourself. Én magam hallottam, get next to yourself, ami azt jelenti, hogy fordítsuk le, Billy, térj egyszer magadhoz, térj magadba, ismerd ki egyszer magadat, és azután beszél. Jobb lett volna, ha mindezek a magas rangúak felfogták volna a magas rendű színvonalasok, hogy Isten őket akarta rendbe hozni, őket akarta beszabályozni, őket akarta helyreállítani, hiszen nem arról van szó, hogy ezt a prófétát helyre akarták igazítani, beszabályozni, hanem ők a maguk részéről fel kellett volna ismerniük, hogy Isten elküldte ezt az ő prófétát, hogy rendbe hozza, beszabályozza, helyreállítsa őket, és kivezesse őket a félrevezetésből, és az isteni igazsággal áthassa őket. Ebben áll a különbség, amiről szó van. Szeretteim, már most, ha valaki szemrehányóan azt mondja nekünk, nos, hallgassatok ide. Nektek van itt egy emberetek, akire feltekintünk. Nem, nekünk nincsenek embereink, hanem Isten létesítette ezt a szolgálatot. Isten az, aki létesíti a szolgálatokat, profitákat, tanítókat, apostolokat a gyülekezetbe. És hadd mondjam, ott, ahol Isten nem létesítheti a bibliai szolgálatokat a gyülekezetben, ott lehetetlen a gyülekezet szellemi felépítéseit, illetve a fejlődése kudarcot val. Mert az Úr kiadta az ő szavában, elolvashatjátok az Efézus 4. fejezetét, az 1. Korintus 12-28-at, és mások igehelyeket is, hogy Isten ezeket a szolgálatokat arra rendelte el, azért létesítette, hogy a gyülekezet felépülhessen egyáltalán. Már most, ha a felsőbbrendű, kivételes prófétai szolgálatot visszautasítja a gyülekezet, hogyan végezze Isten a gyülekezet felépítését, ha azt, amit a gyülekezet felépítésére elrendelt, vissza van utasítva, nincs elfogadva. Ez esetben az emberek építenek, és pedig mindenki a saját módja szerint. Természetesen mindig egy toronnyal tetőzik azt, amit építik, és akkor az Úr az ő leheletével megfújja egy kicsit, összeomlik már is. Nem vagyunk abban értegeltek egyáltalán, hogy építsünk a magunk módján, hanem az a vágyunk, hogy Isten gyülekezete, Isten építse az ő gyülekezetét, Isten érvényesüljön az ő gyülekezet felépítésében, és meg kell adjuk neki a lehetőségét, hogy az ő isteni rendjét felállítsa, újra felállítsa, létesítse a gyülekezetben. Nem emberi betanított, kiképzett módon, hanem Istentől megbízott emberek, Istentől elhívottak, akiket megbízott Isten az ő üzenetének hirdetésével. Hányszor hirdettük, vagy hányszor, ilyen mondtuk, ismertettük, ha Szentírásban olvassuk, hogy János egy Istentől küldött ember volt, és megörvendezteti az újong a szívünk. Hogyha tudatosak vagyunk afelől, hogy egy ember Istentől lett elküldve, Isten megbízatásából beszél, Isten megbízatásra mondja, amit mond, Isten üzenetét teszi közhírre, Isten akaratát teszi közhírre a népnek, akkor el kell fogadjuk, kötelezőek vagyunk, elfogadjuk az Isten üzenetét, és legyünk hálásak az Úrnak, tudjátok. Ha, amikor Branham testvér a betegekért imádkozott, leereszkedett ez a fényfelhő a gyülekezet fölé, a nép fölött, és hányszor mondta Branham testvér imádkozás közben, most látom a fényfelhőt te rajtad, vagy te mögötted, az Úr megmutatja nekem ezt is, azt is. Miben állt a dolog? Egy Istentől közvetlen, egy szándékos, egy céltudatos munkája volt itt, ezen a földön. Ő, aki a dicsőségben lakozik, annak ellenére, hogy a dicsőségben van, leleplezheti magát megdicsőülten a felhőben, itt, ezen a földön. És közismerté teheti volt, mert ő úgy Isten a mennyben, mint itt a földön is. Mi nem szabhatunk határt neki, nem korlátozhatjuk meg őt. Nem mondhatjuk azt, hogyha itt van, nem lehet ott is. Nem. Az én és a te szívedben van, egyidejűleg a mennyben van, egyidejűleg a föld végső határain van, bárhol találtatnánk, bárhova mennénk, Isten már is ott van. De most nem arról van szó, most arról van szó, hogy felismerjük, hogy egy profétikus korszakban élünk, és hogy Isten elküldött egy prófétát, hogy iránymódosítást, egy helyesbítést vegyen elő az első Mózes első könyvétől a Jelenések 22. fejezetét, hogy az ő motivumához megfelelően egyenletesen megszabja az irányt, egy átmenő egyenest létesíteni. Egy testvér azt mondja, hogyan lehessen azt, amit Pál apostol mondott, egyetértésbe hozni azzal, amit az Úr Jézus mondott, és aztán azzal, amit Mózes is mondott, mindezzel egyetértésbe hozni. A feleletem nagyon egyszerű volt, hogyha azt, amit Isten Mózes által, és az összes prófétáj által, és azt, amit az összes apostolok által, és amit maga kijelentett, nem tudjuk közös nevezőre hozni, nem vagyunk képesek közös nevezőre hozni, valami nincs rendjén velünk. Isten nem áll ellentétben önmagával. Nem mond ellentétben. Ő volt az, aki Mózes által kijelentette magát, és az összes prófétai által. Ő maga kijelentette magát ezen a földön. Ő maga kijelentette magát az apostolai által. És ha valaki azt akarja nekem mondani, hogy ez itt ellentétben áll azzal, nos, erre mégis túl későn ébredtetek rá, elaludtátok a javát, akkor én mégis a koránkelőkhöz számítom magam. Senki nem tudja kétségtelenül egyértelművé tenni számomra, hogy az íge ellentmond önmagával. Te vagy az, aki ellentmondsz az ígének. Nem az ígem mond ellentmondával. Az ellentmondás mindig nálunk van, nem az Isten szavában. Milyen csodálatos, hogy Isten ezekben az utolsó napokban olyan csodálatos módon összefoglalt mindent, és számomra valami egész rendkívüli, valami egész magasztos, és akkor felfogtuk, vagy megtudtuk azt is, tudatosultunk afelől, hogy Isten kijelentett dolgokat, amit elrejtve voltak az idők folyamán. És ahogy tegnap is már említettem, némelyek felteszik a kérdést, miért nem ismertette Isten meg ezeket a dolgokat már korán. Istennek voltak emberei, egy Moody és sok más nagy emberek, természetes, hogy nagy emberek voltak, de az idő nem érkezett el minden dolgok kinyilatkoztatására, és mindezen emberek evangélisták voltak, és nem proféták. És az Isten szavá azonban a profétákhoz intéződött mindig. Következetesen Isten kivárta az idején, amíg idejét annak, amíg elérkezik a profétus korszak, és elküldött, amikor ez az idő megérkezett, beteljesedett, hogy kinyilatkoztassa az ő profétikus szavát. Jeremiás profét és az összes többi proféták. Elkezdhetitek Mózestől és az összes többi profétákkal folytatólagosan. Istentől küldött proféták voltak egy egész különös feladattal kapcsolatosan. Nem számít, tárgytalan, hogy mi történik földi életükben. Az, ami isteni elsőbséget élvez a földivel szemben. És ma azt mondom nektek, Isten gyermekének az életében, az isteni dolgok értelmének és célja, azoknak jelentősége felsőbbrendű, elsőbséget élvez minden földi dolgokkal szemben. Az isteni szándék az első helyen áll. És ha minden más, ami földi életünkben darabokra zúzódna, és összeomlana, és összetörne, akkor ez mit sem számít. Nincs jelentősége számunkra. Ha csak Istennek módjában lesz, képes lesz elérni velünk az ő célját, és hitből átkerülünk abba az állapotba, hogy meglátjuk azt, amit hiszünk. Minden más egyéb anélkül is visszamarad. Annak ellenére, hogy minden itt marad, annyit fáradozunk és aggódunk a mulandó dolgokért. Az Úr megjelent a prófétáknak, természetfeletti módon, természetfeletti dicsőségében, mert őket kiválasztotta, elrendelte anyaméhüktől fogva arra, hogy egy különös feladatot végezzenek ezen a földön. Éppen az első koros idején. Képzeljétek csak el magatoknak. Itt van Istennek egy prófétája, aki fölött tartja Isten az ő kezét, és tudatosak vagyunk afelől, hogy amikor eljött Németországba és a Svájcba, meg is említi a prédikációkban azt a megjegyzék, hogy minnyáján fogyasztották a sörüket és a borukat étkezéskor. Németországban a sör volt, és úgy vélem, a Svájcban, Luzánban a bort fogyasztottak étkezéskor. És oda jöttek Branham testvérek, és azt mondták, nos, hallgass ide, te is mégis kell fogyaszt velünk ezeket az italokat, és azt mondja szó szerint, értsétek meg kérlek, hogy én az Úrnak egy felszenteltje vagyok. Nem tehetem, meg van tiltva előle. Nekem nem engedi meg Isten. És egészen nagy lelkűen azt mondja, ti természetesen megihatjátok a ti söreiteket és a ti boraitokat étkezéskor. Én megiszom a vizet. Most vannak emberek, vagy testvérek is, akik azt mondják, Branham testvér nem ivott egy csepp alkoholt sem. Következetesen az összes többiek se vegyenek magukhoz egy csepp alkoholt sem. Ha ezt akarjátok tenni, az Úr áldjon meg veled, benneteket. Én megiszom veletek a vizet, minél tisztább a víz, annál jobban váljon a számomra. De ha valahol vagyok, és egy pohár bort is öntenek az étkezéshez, azt is megiszom éppen úgy. Nekem az Úr nem adott ezzel kapcsolatosan valami más parancsolatot. Sőt, a Pál apostol esetében is látjuk, hogy azt mondja Timóteusnak, fogyassz egy kevés bort a te gyomrod miatt. Vannak olyanok, akik gyülekezeti szabványokra, önmagukra vonatkoztatják vagy igénylik, és éppen ezáltal egy belsőséges rabságviszonyba kerülnek, és ez nem lehet Isten szándéka. Isten azt akarja, az a szándéka, hogy azt az útat járd vele, amit ő veled jár. Megértettétek ezt valamennyien? Nem azért vagyunk itt, hogy szembesítsük valakit azzal, mit egyen vagy mit igyon, hanem azért vagyunk itt, hogy közhírré tegyük Isten akaratát, és hogy Isten az ő prófétáival egy különös útat járt. Képzeljétek el magatoknak, az Úr Sámsonhoz azt üzente, vagy azt mondta, hogy ne legyen levágva a haja, és mégis írvál az Isten szavában, ha egy férfi hosszú hajat visel, szégyenére van. Ellenben, ha egy asszony hosszú hajat visel, tiszteletére van. A Sámson esetében Isten kivételt csinált, de hiszen Isten magán múlik, az ő dolga, hogy kivételt csinál, vagy nem. Vagy meg kell kérje a te beleegyezésedet? Határozottan, hogy nem. Istenünk mindenek fölött áll, örökkévalóságtól örökkévalóságul. Boldog az, aki nem ütközik meg benne, nem botránkozik meg benne. És ha világosságban járunk, nem ütközünk meg, nem botránkozunk meg. Annyi emberek vannak, aki azt mondja, na ez botránkozásomra volt, vagy az is botránkozásommal. Ezt már 30 éve gyakran hallottam. Én nem találkoztam még senkivel, akivel meg kellett volna ütközzek. Valóban nem. Nem kellett még megbotránkozzak, egyetlen ember sem lett botránkozásomra. Nem tudom miért. Nem létezett ember, aki botránkozásomra volt. És tudjátok, mit mond a Szentírás? Aki a világosságban jár, az nem ütközik meg semmiben. Nem botránkozik. Tehát következetesen hol a botránkoztatás? Ha valaki a sötétségben jár, akkor bekövetkezhetik, hogy megütközik valamit, és Sántit folytatja az útját. De miért? Mert a sötétségben volt azelőtt, mert látta volna az akadályt másképp, és nem kellene Sántítson. Kikerülte volna az akadályt. Felfogjuk, miről van szó. Aki a világosságban jár, az nem ütközik meg semmiben. És ha mi vagyunk azok, akik a világosságban járunk, úgy, ahogy ő is a világosságban jár, akkor közösségünk van egymással és vele is. És minden emberi fontoskodás, okoskodás, kicsinyes szőszálhatkodásnak vége. Isten dolgát felsőbbrendű, elsőbséget adunk neki. Minden földi dolog. És mindenkinek megadjuk az ő saját szabadságát. Egész áldás dolog lesz, ha az emberek a másikat egy kényszerzubbonyba dugják. Ez soha nem szabad bekövetkezzen, hogy megterheljük egymást valamivel. Pál apostol azt mondja, aki erős ételt akar fogyasszon, fogyassza. És aki nem tudja elfogyasztani, ne fogyassza el. És ne ítélje el egyiket a másikat. A természeti, fizikai területen végezze el mindenki a maga kötelezettségét annélkül, hogy figyelembevételt keltsen, vagy az legyen a benyomása, hogy felelősséggel tartozik másoknak. Túl kell tegyük magunkat ezeken a dolgokon. Meg kell oldjuk. Nem foglalhatjuk le magunkat hosszadalmasan földi dolgokkal, földi ügyekkel. És félre ne értsetek, képesek vagyunk apróságokból, hangyából elefántot csinálni, és miután ilyen egy elképesztő, káprázatos dolgot csináltunk valami kicsinyességből, már is akadályunkra váltak. Mondom nektek ma, nincsen annál nagyobb probléma, mint amelyet mi csinálunk saját magunknak. És mind olyan nagyok, vagy mind olyan kicsinyek, amilyeneknek saját magunk tesszük őket. Isten kegyelemben kell részesítsen, hogy felismerjük, hogy az ördög ravassága, hogy egy hangyából elefántot csináljon, és olyan gátat állítson elénkbe, hogy azután útunkat állja, és nem látunk kiutat belőle. Isten segítségével sikeresekkel legyünk abban, hogy minden jelentéktelenség és értéktelenség a hitünk lábai alá kerítsünk, és megkapja mindenki a saját szabadságát, de az Isten kereteinek a között. Isten gyermekének a szabadsága az Isten szavának a keretei között van, és ez nem fogja soha túllépni. Ha ezt megértettük, akkor fel fogjuk fogni azt is, hogy az, amit Isten amivel Isten megajándékozott bennünket, sokkal értékesebb, sokkal fontosabb, mint minden földi, fizikai, amit látunk, vagy észreveszünk, vagy észlelünk. Még egyszer, Isten segítségével sikeresekkel legyünk abban, hogy minden jelentéktelenséget, minden értéktelenséget a hitünk lábai alá kerítsünk, és felfogjuk, felismerjük az Isten óráját, az Isten órának az idejét, amelyben megérkeztük, és szemben nézzünk az utolsó feladattal, amely a gyülekezetre lett átruházva Istentől kiindulóan, amelyen meg lett bízva. De ameddig a kicsinyességeket akarjuk eltávolítani egymás előtt, még nem állunk Isten rendelkezésére a magasztos feladatokat teljesíteni. Ugyanazon a módon, ahogy Isten Branham testvért elhívta, ő általa közhírítette az ő szavát, megismertette, és ezáltal egy mennyasszony gyülekezetet most a napok végén kiválasztott magának, összegyűjtött magának, ugyanazon a módon, elkerülhetetlenül. Ez a kihívott, kiválasztott mennyasszony gyülekezet szembe kell nézzen azzal a feladattal, amivel megbízta Isten őket. Branham testvér elvégezte az ő feladatát. Én el kell végezzem az én feladatomat, te el kell végezz a te feladatot, és mi közösen el kell végezzük a mi egyéni megbízatásunkat. Alapjában véve nem a mi megbízatásunkat végezzük, hanem az ő isteni megbízatása az ez időben. És ebben áll a nagy különbség. Mint a ma szellemi irányzatok között, és a között, amit Isten ezekben az utolsó napokban az ő szavának alapján végez. Isten őrködik az ő szavak fölött, kétségtelenül, hogy beteljesítse azt. Itt állt egy ígevers, imé, elküldöm nektek Íj és prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja. És amikor elérkezett az idő beteljesedése, ennek a prófétai szavak beteljesedése, őrködött Isten az ő szava fölött, hogy beteljesítse azt. És beteljesítette azt, elküldte az ő prófétát, még mielőtt bekövetkezett az Úr nagy és rettenetes napja. Minden, ami Isten szavában írva áll, be kell következzen 100%-osan, és hadd vegyünk minden kinyilatkoztatott ígét, tegyünk magunkévá úgy, ahogy Isten szájából elhangzott, és akkor segít veled rajtunk, segítséget kaptunk. És valóban van még egy személyes kérdésem, és ne vegyem senki személyesen, tartózkodjunk attól, hogy egyik a másikat tanítsa, vagy oktassa. Hadd legyünk minnyájon Isten szavának a sugallata alatt, és Isten fog foglalkozni veled, fog tanítani bennünket, minnyájunkat, mert így áll írva. Ha a Szent Szellem, a vigasztaló eljött, ő lesz az, aki minden ről tájékoztatni fog benneteket. Mindenre meg fog tanítani, hiszen a tanítót magunkba hordozzuk. A tanító a Szent Szellem, és senki nem ismeri ki magát jobban az írásokban, mint a Szent Szellem, aki ihlette, adta azt. Ők minnyáján Istentől lesznek tanítatva, és nem egy testvér fogja a másikat tanítani. Semmi szükség nem lesz rá. A korábbi időkben egészen másképp állt a dolog. Akkor szükségszerű volt egyik tanítsa a másikat. Ma valóban semmi szükség erre nincs. Mindenki megspórolhatja ezt az időt, és ne vesztegesse feleslegesen ezekkel a dolgokkal, hanem megvan a privilégiuma, a kiváltsága mindenkinek, hogy Isten köszíré tette a szobát. Hiszen mi nem tudjuk, mikor lett elkészítve a föld, a szívtalaja egyik vagy másik szívében, amikor kell létesüljön valakinek a szívében valami. Nekünk csak egy feladatunk van, és ez abban áll, a magot vetni. És Pál apostol azt mondja, én ültettem, Apollos öntözött, és Isten megajándékozott kegyelemből a növekedést. Ugyanaz történik most időnkben. Ültetve van, ha öntözni akarjátok, már rendben van, öntözzétek. Viszont az öntözés felülről kell jöjjön. Ez azt jelenti, hogy vannak emberek, akik szellemi esőt kértek, tudnilik azokra, akik Isten szavát elfogadják. Isteni öntözés nem azt jelenti, nem szavakból tevődik össze, hanem az emberekért közben járni, imádkozni érettük, hogy Szent Szellemben részesüljenek, hogy az elvetett mag megnedvesedjen, és új életet teremjen, szeretteim, ezekben a napokban. Hadd imádkozzunk érte bensőségesen, hogy Isten valamennyiünket betöltsön Szent Szellemmel, úgy, mint akkor pünköstkor is történt. Semmi más egyebet nem akarunk, csak egy eredeti, a Szent Szellemmel való eredeti betöltekezést. De ezzel kapcsolatosan meg kell nyissuk az ajkunkat, meg kell nyissuk a szánkat, és magasztalnunk kell az Urat, mert még mindig írva nyisd meg a szádat, nyisd meg ajkadat tágasan, és megtöltöm azt, aki az ő ajkát bezárja, becsukja, annak szíve is el van zárva. Meg kell nyissuk ajkunkat, magasztalnunk kell az Urat, hogy az ő áldásának az áradata belénk ömölhessen. Ma hálásak akarunk lenni az Úrnak azért, hogy egy ilyen hosszú idő után ezen a természet feletti módon megjelent, az ő szavát kinyilatkoztatta, az ő munkáját végezte közöttünk, és azért is, hogy részt kaptunk abban, részt vehettünk abban, abban a kiváltságban részesültünk, abban a megtiszteltetésben, részt kapni abban, amit Isten most végez. Egy nagyobb megtiszteltetésben nem részesülhettünk volna. Azt mondhatjuk, a legszebb módon esett ránk a tétel. Nagy örökséget kaptunk, rendkívüli örökséget kaptunk. Legyen, hogy a mi Istenünk ma az ő tüzét az ő szívünkbe helyezze, és az ő Szent Szellemét is, hogy magasztaljuk őt méltó módon, kellőképpen, és úgy vélem, hogy ezért most mindjárt előre jövünk, hogy közösen imádjuk őt. Hadd gyűljünk itt elől össze, körül, hogy